Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Németországról lesz szó a mai Naprakészben, az országról, ahol szeptemberben véget ért egy korszak. Másfél évtized után leköszönt Angela Merkel kancellár, a kompromisszumgépezet, akinek a neve egyet jelentett a kiszámíthatósággal és a higgadtsággal. Az a politikus, akinek meghatározó szerepe volt nem csak Németországban, hanem az egész Európai Unióban. A merkeli örökségről lesz szó ma. Vendégem Borbát Endre, a berlini Freie Universität kutatója. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, és köszönöm.
Egy igencsak irigylésre méltó 65%-os bizalmi indexsel fújt visszavonulót Angela Merkel, aki 4 teljes mandátumot tudhat maga mögött, mintha Romániában 16 éven keresztül ugyanaz a személy lett volna a kormányfő. Mintha Călin Popescu-Tăriceanu 2004. decemberi miniszterelnökségétől kezdődően mostanáig ő lett volna a kormányfő, és nem 16 személy váltogatta volna egymást a Victoria palotában. Ez Angela Merkel titka, vagy Németország titka?
A párhuzam annyiban sántít Romániával, hogy a Románia egy elnöki rendszer, ahol elnök is van a kormányfő mellett, és az elnök betölt ilyen azt a funkciót is, hogy a kormányzati prioritásokat meghatározza, hogy a kormányzásban részt vesz. Tehát mondjuk, hogyha az elnökökre gondolunk, akkor ott azért hosszabb a stabilitás, amíg Băsescu elnök 10 évig volt kormányfő, vagy Iliescu akár 12 évig is összesen. De az mindenképpen biztos, hogy a politikai stabilitás Németországban az egyik a legfontosabb értékeknek, amit mind a pártok, mind a politikai rendszer, mind pedig a közbeszéd az ország egyik legfontosabb hagyományának tartozik, például abban is, ahogy elutasítják a kisebbségi kormányokat, mindig többségi kormányokban gondolkodnak, akik a parlamenti többséget 4 évig biztosítani tudják maguk mögött. Az is igaz, hogy a pártrendszer az sokkal inkább kiszámítható, kevésbé jelennek meg új pártok, és a koalícióknak is nagyobb hagyománya van, ami mind arra abban az irányban mutat, hogy hosszabb ideig tudnak a kormányok hatalmon maradni, és hosszabb ideig fognak a kancellárok hatalmon maradni. És úgy gondolom, hogy ez nem csak Angela Merkelről szól, hanem strukturális okok húzódnak meg mögötte.
Az, hogy 65%-os bizalmi indexsel vonul vissza Angela Merkel, ez is akkor egy teljesen természetes folyamatnak tekinthető?
Általában a kancellárok Németországban, akik így visszavonultak, idősebbek voltak, mint Angela Merkel, és teljesen természetes volt az, hogy nem fognak újra elindulni politikai pozícióért, ami segíti a bizalmi indexüket. Tehát általában azt látjuk, hogy azok a politikusok, akik kivonulnak a politikai életből, és nem pedig újabb politikai szerepre próbálnak versenyezni, vagy politikai szerepet elfoglalni, ők jobban megbíznak, vagy jobban megbíznak. És nem tudom pontosan, ez a 65% hogyan viszonyul az előző kancellárok bizalmi indexéhez, de az biztos, hogy az Angela Merkel megítélése Németországban az igencsak jó és magas bizalmi indexel rendelkezik.
Beszéljünk egy picit Angela Merkelről. Az Európai Unió egyik konferenciáján kompromisszumgépezetnek nevezték őt. Ő az a kancellár, aki, ha úgy tetszik, bizonyította alkalmazkodási képességét. Ott van például a melegházasság legalizálása, amelyet ugyan maga Merkel nem szavazott meg, de nem várt el frakció fegyelmet a szavazás során, vagy felidézhetjük az atomerőművek egy csapásra történő leszerelését. A 2011-es fukushimai katasztrófa után Angela Merkel azonnal bezáratott, vagy mondhatni azonnal bezáratott 8 atomerőművet. Arról persze érdemes lenne beszélni, hogy a fogyasztást nem tudták kielégíteni, és szénerőművekkel pótolták az atomerőművek kiesett termelését, de ez már egy másik történet. Vissza a kompromisszumgépezethez, túlzás, vagy tényleg erről szóltak az évek Angela Merkel idején?
Én gondolom, hogy a nem túlzás a kompromisszum készséget, mint a merkeli politikai lényegét kiemelni. Szerintem ez volt a sikerének titka, ha úgy tetszik, hogy és ez volt az is, az a tényező, ami miatt a leginkább kritizálták őt politikai jellemzők is, hogy úgymond kivezette a politikai konfliktust a pártpolitikából. Tehát minden a konfliktusos kérdésnek próbált kompromisszumokkal megoldani, és ebben a folyamatban át is vette a politikai jellemzőkének a témáit. Tehát például az atomerőművek leszerelését, illetve az atomenergia kivezetését hosszú évtizedeken keresztül a párt, illetve a környezetvédelmi mozgalmak képviselték, és éppen a Kristendemokrata Pártszövetség volt az, az Angela Merkel későbbi vezetésével, akik az atomenergia mellett letették a garast, és úgymond az atomenergiát képviselték a politikai mezőben, és Merkel, mint egy politika, ennek a politikai pártcsaládnak a vezetője, nagyon képes volt arra, hogy mindig flexibilisan megváltoztassa a pozícióját, és átvegye az ellenzéke témáit átvéve, gyakorlatilag a politikai konfliktust kivezette a politikai életből. De ugyanakkor azt is szerintem fontos látni, hogy Németország egy olyan ország, ahol a politikai reformok mindig kis lépésekben fokozatosan történnek, nincsenek nagy ugrások, nincsenek radikális reformok, ami nagyon jól talált a merkeli politikával, hogy a kompromisszumkészségre törekedett, és megpróbált minden érdekelt felet egy asztalhoz ültetve a lehetőleg olyan megoldásán, hogy a lehetőleg többen elfogadtak.
Milyen másfél évtizedet zárt Angela Merkel? Milyen az elmúlt időszaknak a mérlege? Vagy lehet arról beszélni, hogy ez a mérleg egyértelműen, a mérleg nyelve egyértelműen a pozitív irányba billen el, vagy egyértelműen negatív irányba billen el? Nyilván, ha 65%-os bizalmi indexsel fújt visszavonulót, akkor az jelent valamit. A németországi állampolgárok elégedettek voltak a tevékenységével.
Igen, én úgy gondolom, hogy a legfontosabb érdeme, vagy a legfontosabb eredmény ezeknek a merkeli éveknek az a gazdasági fellendülése Németországnak, hogy Németország Európa egyik, ha nem a legműködő gazdaságává vált. És még hogyha visszaemlékszünk 16 évvel ezelőtt, amikor Németország átvette a vezetést a merkeli, Angela Merkel és a CDU-CSU pártkoalíció, igazából arról szóltak a hírek, hogy Németország Európa betegembere, a német gazdaság nem működik, strukturális okokból kifolyólag, az ő kormányzat, a Gerhard Schröder vezette kormányzat olyan intézkedéseket vezetett be, amik a munkaerőpiac flexibilizálását próbálták elérni, például kivezették a hosszú életű munka nélküliek felé nyújtott segélyt, ami tényleg egy politikailag nagyon vitatott lépés volt. Sokan azt is mondják, hogy ezeknek a lépéseknek az eredménye volt a gazdasági fellendülés, de mindenképpen ez a gazdasági fellendülés a merkeli kormányzási évek alatt történt, és mindenképpen az ő nevéhez fűződik. Őt tartják ezért felelősnek, és szerintem ez is húzódik meg az mögött, a 65%-os bizalmi index mögött, hogy az emberek úgy érzik, vagy nagyon sokan úgy érzik, hogy Németország sokkal jobban teljesít, hogy Németország is fontosabb országgá vált ezáltal az Európai Unióban, és hogy ők személy szerint is jobban élnek. Tehát ez mindenképpen egy áttörés volt, ahogy említette, a melegházasság kérdése is egy áttörés volt, és voltak ilyen reformok, amik hosszú ideje a német politikai palettán voltak, és valamilyen szinten ez a kormányzat a 15 év alatt rendezte őket. Ugyanakkor szerintem a mérleg másik oldalról egy picit felemásabban az értelemben az utóbbi években, amikor a CDU-CSU, tehát a kereszténydemokrata és a keresztény szociális szövetség pártok uniója kormányzott a szociáldemokrata pártot, tehát ez egy német kontextusban egy ilyen nagy koalíciós kormányzás, a legnagyobb jobboldali párt kormányzott, a legnagyobb baloldali párttal. Az látszott, hogy ez a fajta kormányzat ez nem nagyon tudja létrehozni azokat a reformokat, illetve azokat a radikálisabb megoldási javaslatokat, például a környezetvédelem ügyében, amit a választók egy nagy csoportja elvárt volna. Tehát például az utóbbi 4 év ez a nagy koalíciós kormányzás folyamatosan arról szólt, hogy ki fog elépni belőle a szociáldemokrata párt vagy sem, mert hogy a pártban levő politikusok egy része, legalábbis elsősorban a párt fiatal szervezete körül levő politikusok úgy látják, hogy nem tudja elérni a párt azokat a politikai eredményeket, amiket a programjában meghirdetett. Ez az utóbbi időszak, ez a nagy koalíciós kormányzás szerintem azért rányomta a bélyegét a merkeli kormányzásra is, egy picit felemásra teszi ennek a mérlegét.
Angela Merkel úgynevezett baklövésének tartják a menekültválságot, amikor Németország nevében bejelentette, hogy tárt karokkal vár mindenkit, aztán kiderült nagyon hamar, hogy Berlin ezt a kérdést egységes EU-s álláspont és segítség nélkül nem tudja kezelni. most ügyvivő kancellárként a menekültválság kapcsán szintén megszólalt, a lengyel-belorusz határon humanitárius válság van, középpontban a menekültekkel, és Alekszandr Lukasenko elnökkel, vagy ha úgy tetszik, akkor Vlagyimir Putyinnal. Angela Merkel tárgyalt a fehér orosz elnökkel, Lengyelország és Litvánia pedig bírálta az ügyvivő kancellárt, mert ezzel állításuk szerint legitimizálta Lukasenkót, aki igencsak megkérdőjelezhető módon került hatalomra. Ez a lépés, ez védhető?
Hát érdemes ezt a kérdést onnan megközelíteni, hogy mi a migráció kérdése Nyugat-Európában. Tehát ez mindenképp azt látjuk, hogy ez egyik legmegosztóbb kérdés ezeknek a és az az ügy, ami mentén a szélső jobboldali pártok különböző nyugat-európai országokban nagyon megerősödtek, és egy stabil választóközönségre például a németországi AfD vagy alternatív Németország számára az itteni szélső jobboldali párt megjelenése, illetve megerősödése, mint szélső jobboldali párt, ugyanez a migráns válsághoz kötődik a 2015-ös eseményekhez és az a döntésekhez, akkor a kormány meghozott, illetve ennek a politikai, ahogy tetszik, költsége volt, hogy ez a párt megerősödött. Ebben a kontextusban nem egyértelmű az, hogy ahogy Merkel cselekedett, az feltétlenül egy baklövés volt 2015-ben, ez majd a történelem eldönt. Ez egy legfontosabb ilyen politikailag megosztott téma, ami elhatárolja a jobb és baloldali szavazótáborokat, és ugyanez a vita élesedett most újra ki a fehér-orosz ország és Lengyelország határán levő menekültek kapcsán. Itt megint ugyanazok az érvek sejlenek fel a háttérben, amik már ebben is megjelentek, hogy egy humanitárius katasztrófa szélén állnak ezek az emberek, jön a tél, nincsen számukra semmilyen védelem, ott vannak ebben az erdőben, és meg fognak fagyni, vagy valószínűleg meg fognak halni, hogyha nem segít rajtuk senki. Mert ugye erők nem engedték vissza őket Fehéroroszországban, lengyel határvédelem nem engedte őket be az Európai Unióban. És ebben a kontextusban beszélt Merkel Lukasenkóval. Itt ugye azt hangsúlyozzák a német német kormányt védeni próbáló politikai erők vagy elemzők, hogy gyakorlatilag nem egy legitimációs beszélgetésről volt szó, csak arról volt szó, hogy ugye Lukasenko egy fél autoriter vagy egy autoriter rendszerben az az ember, aki ezeken a menekülteken segíteni tud, tehát hogyha meg szeretnénk oldani ezt a problémát, és pragmatikus szempontból, akkor ő az, akivel kell erről a kérdésről egyeztetni. Úgyhogy itt a bankbányt dolgot elfedni, hogy itt nem arról volt szó, hogy elfogadta volna Németország az Európai Unió választás eredményét, amit arról is vitatnak, a fehéroroszországi választás eredményét, hanem csak arról volt szó, hogy vannak egy humanitárius kérdést megoldani. Ezzel szemben áll az érvelés, ami már 2015-ben is szemben állt, hogy ezeknek a menekülteknek az integrációja nagyon nehézségekben, nagyon sok költséggel jár, mint társadalmi, mint pénzügyi költsége, és adott esetben akár gyengítheti a társadalmi kohéziót. De mondanám, ez egy nagyon kielezett vita, amit szerintem majd a történelem döntse, hogy ebben a kérdésben idézőjelbe szólva igaza, vagy védhető a Merkel álláspont.
Térjünk vissza a jelenre, Németországra. Van, aki Berlinnel példálózik, amikor mi itthon Romániában türelmetlenkedünk, hogy lassan haladnak a koalíciós tárgyalások. Németországban a szeptember 26-ai Bundestag választások után egy héttel, október 3-án elkezdődtek a koalíciós tárgyalások, de mindenki úgy indult neki ennek, hogy ezeket jó, ha december körül véglegesítik. Hol tartunk most a német koalíciós tárgyalásokban?
Hát az mindenképpen eldőlt, hogy milyen pártok lesznek kormányon, ami egy nagy lépés volt, hogy a választási eredmények alapján két lehetséges koalíció körvonalazódott, vagy ugyanaz a nagy koalíció, amit korábban említett, kereszténydemokrata pártok és a szociáldemokrata párt közt, illetve vagy egy új koalíció, amire még nem volt például Németország történetében, ami a szociáldemokrata párt körül körvonalazódna, a zöld és a liberális párttal. Végül is úgy néz ki, vagyis most már eldőlt, hogy ez a koalíció fogja a jövőben Németországot irányítani, és ez a három párt, ugye a keresztény demokrata párt az általában, a szociáldemokrata párt az általában piros jelzőssel van jelölve, a liberális párt az általában sárgával, a zöld párt pedig ugye zölddel, és ez a koalíció közbeszédbe úgy került be, mint a forgalmi lámpa koalíciója, az ugye német szokás, hogy a különböző koalícióknak különböző nemeket adnak. Ezek a pártok először fognak együtt kormányozni, ahogy említettem, habár mindenik párt a háromból már volt korábban kormányon, ebben a kombinációban még nem voltak kormányon, illetve, hogyha leszámítjuk azokat az első éveket a második világháború után, amikor a nyugat-német pártrendszer még sokkal kevésbé volt rendezett, és sokkal kevésbé volt struktúrált, ez az első alkalom, nem tudom, az 50-es vagy a 60-es évek óta, hogy egy hárompárti koalíció lett Németországnak, illetve hogyha úgy számítjuk, hogy a keresztény demokrata pártok, ugye ott van egy megoszlás a Bajorországban a keresztény társadalmi szövetség, az, ami képviseli a keresztény demokrata uniót, de hogy ez két külön párt, elvileg gyakorlatban egy pártként viselkedik. Most tényleg három teljesen különböző párt koalíciójáról fogunk beszélni, és ez a három párt, ez különböző ideológiákat is képvisel. Ugye a közös pont az zöld és a szociáldemokrata párt közt, mindketten egy ilyen baloldali társadalom kritikát, vagy egy ilyen társadalom felfogást képviselnek, de a liberális párt az egy sokkal inkább jobboldali párt, ami egy szabadpiac mentén gondolkodó, vagy abban az ideológiát képviselő párt, és ezeknek a pártoknak kell most valamilyen fajta programot, vagy koalíciót kialakítani. Vannak közös pontok, amit úgy tűnik, hogy már elfogadtak, például azt, hogy a minimálbért meg fogják emelni, azt hiszem, hogy kb. 30%-kal 12 euró per órára. Ugyanakkor sok a vitáspont is. Itt még ki kell emelni, hogy miért tart ez ilyen sokáig, vagy miért ilyen fontosak ezek a tárgyalások, hogy a kormányalakítási tárgyalások egy picit másak, mint például a romániai pártrendszerben, pont abból a politikai stabilitásból fakadóan, amivel amiről a beszélgetés elején beszéltünk, mert ezek a kormányalakítási tárgyalások fogják meghatározni azokat a politikai prioritásokat, illetve a konkrét törvényjavaslatokat, amit a kormány be fog nyújtani a következő 4 évben. Tehát most kialakítanak egy menetrendet is arról, hogy milyen törvények lesznek, milyen formokat fog ez a koalíció végrehajtani, milyen sorrendben és milyen időkeretben, ami viszonylag hosszú idő, amíg erről a három párt meg fog egyezni, és egyesség, és kialakítani egy közös álláspontot. De ez egy fontos, hogy később években egy kevésbé konfliktusos kormányzást biztosít.
Mi az, ami a legnagyobb vita tárgyát képezi egy ilyen koalíciós tárgyaláson, vagy a mostani koalíciós tárgyaláson? Azt látjuk, hogy itt Romániában az igazságügyi törvények körül megy a vita, szociális intézkedések körül, legyen-e nyugdíjemelés, progresszív adózás legyen, vagy sem. Mi a vita Németországban?
Ugye pont azért, hogy a tárgyalások lehető leggyorsabban lezáródjanak, és minél hamarabb felállhasson az új kormány, a három párt megegyezett abban, hogy a vitákon elhangzott dolgokat, illetve hogy a tárgyalások menetét azt a lehető legbizalmasabban kezelik, így nem nagyon van arra a közvéleménynek rálátása, hogy pontosan mik a legvitatottabb ügyek, vagy pontosan miről beszélgetnek ezek a pártok, illetve hogyan haladnak ezek a tárgyalások. Teljesen zárt ajtók mögött zajlik, de mindenképpen a legnagyobb vita tárgya szerintem az a klímaválságra adandó válasz, illetve az ezzel kapcsolatos intézkedéscsomag, amit minden párt, ugye az előző választás fő témája volt a klímaválság, hogy hogyan lehet ezt a dolgot kezelni, milyen fajta intézkedéseket kellene elfogadni, mennyibe fog ezt a dolog kerülni, és ki kellene állja ennek a dolognak a költségét. Itt különböző álláspontok alakultak ki a különböző pártok közt. Egyrészt ugye a zöld párt az, aki megváltoztatná akár a politikai rendszer struktúráját, és azzal kampányoltak a zöldek, hogy kell egy úgynevezett klímaminisztérium, ami vétójoggal rendelkez, tehát többi minisztérium által hozott döntések esetén, és amikor olyan döntések születnek, amik a környezetvédelmet erősen szennyeznék, vagy befolyásolnák, azokat a célokat, amiket Németország vállalt, hogy elér, nem teljesíthetővé tennék, akkor ez a minisztérium ezt a dolgot megvétózná. hogy ezt nem tiszta, hogy ezt el fogják-e fogadni a másik két párt, illetve valószínűleg nem fogják elfogadni, mert nagyon vitatják. Ugyanilyen nagy kérdés az, hogy miből fogják ezeket a befektetéseket finanszírozni. Ugye itt arról van szó, hogy kivezetnék a szénerőműveket, átalakítanák az ország energiastruktúráját, mindezek a dolgok nagyon nagy befektetéseket igényelnek. Itt két álláspont körvonalazódik, egyrészt a liberális álláspont, hogy ez ilyen szabadpiaci alapon kell történjen, ahol a cégek maguk finanszírozzák ezt a dolgot meg, adókedvezményeket vállal az állam esetleg, de nem hoz úgynevezett tiltásokat, míg a zöld álláspont, hát egy picit sarkítva, de a zöldek az inkább azt mondanák, hogy itt állami beavatkozásra van szükség, és adott esetben a tiltásoktól sem kell megijedni, például a Németországon belüli repülés az egyik ilyen téma, amit sokszor felhoznak, hogy nagyon-nagyon sok fenyezéssel jár, és a vonathálózat már annyira jó, hogy esetleg ezt akár be is lehetne tiltani. Ugyanúgy a finanszírozáshoz köthető vita, hogy honnan lesz ez a dolog finanszírozva, tehát hogy államadósságra lenne szükség ahhoz, hogy ezt a dolgot megfinanszírozzák, de hogy az alkotmány szerint Németországban az államnak nem lehet az államadósága nagyobb, csak egy bizonyos százalékánál a GDP-nek, és a nemzeti összeméknek, és ez itt egy ilyen vitás álláspont, hogy kell-e az államnak adósságokat felvenni ahhoz, hogy a klímaváltozást finanszírozza, vagy sem. Ugyanilyen vitás álláspont ezzel kapcsolatban, mi fog történni az Észak-áramlat 2-vel, ezzel a gázvezetékkel, ami direkt Oroszországból hozna gázt Németországból. A zöld már nagyon ellenzi, hogy ez a projekt megvalósuljon, illetve életbe lépjen, ugyanakkor a gázvezeték most már nagyjából elkészült, a többi párt pedig azt mondaná, hogy ezt be kell üzemelni és működtetni kell. Vannak is egy ilyen fontos szintikus ügy, ami így át is tevődik valamilyen szinten a német társadalmi identitásra, vagy identitás kérdésé vált lassan, az, hogy az autópályákon legyen sebességlimit, ez a tempolimit kérdése, itt a zöld párt azt képviseli, hogy mindenképpen kellene, mert hogy nagyon szennyezőek ezek a belső égési motorok, hogyha az autók egy bizonyos sebesség, az optimális sebesség felett mennek, illetve nagyon hangosak ezek akkor, illetve hát a liberális párt az egyértelműen azon az állásponton van, hogy ez a német kultúra része, hogy olyan gyorsan mennek az autók, amilyen gyorsan akarnak, és hogy ez az egyéni szabadság kérdése, hogy nem lesznek erre korlátozás. Csak egy párat említsek azok közül a vitás témák közül, amire nem látszik még, hogy milyen megoldások születnek, de milyen módon szerintem a következő kormány megpróbál majd rendezni így a klímaügy kapcsán.
Morbát Endre, a berlini Freie Universität kutatója, a Naprakész vendége. Angela Merkel utáni Németországról beszélgetünk. A merkeli kiszámíthatóság és higgadtság örökösének beállított a pártársai által a költségvetési szigora miatt Olaf királynak becézett szociáldemokrata Olaf Scholzot választották kancellárnak szeptember 26-án Németországban. Milyen örököse lesz ő a merkeli hagyatéknak? Meg lehet ezt jósolni már most? Kell számítani komoly irányváltásra?
Ugye Olaf Scholz a szociáldemokrata párt vezető politikusa, nem a párt vezető, de vezető politikusa, kancellárjelöltje. A szociáldemokrata párt az előző 4 évben, illetve 8 évben, az előtti időszakban is a merkeli kereszténydemokrata szövetséggel közösen kormányozta Németországot, és az előző 4 évben Olaf Scholz személyesen is pénzügyminiszter volt, illetve alkancellár volt, ez a úgymond politikailag Németország második, vagy nem is második, az egyik legfontosabb politikai vezetője volt. A saját kampányát is úgy építette fel, illetve azt hangsúlyozta, hogy bizonyos értelemben ő az a jelölt, aki a leginkább a kontinuitást biztosítaná a merkeli politikai irányvonallal. Ilyen értelemben nem nagyon számíthatunk erős váltásra. Ugyanakkor, ami szerintem fontos, amiről korábban beszéltünk, hogy itt mégiscsak két új párt fog belépni egy olyan koalíció, ami közösen még nem kormányzott, a zöldek és a liberálisok, ami új gondolatokkal, új programokkal együtt jár, és mindenki azt várja, hogy az az elvárás fogalmaz meg, hogy a nagy koalíciós úgymond stagnálás után itt akkor végre olyan reformok fognak születni, mint előbb említettem, ugye a klímavédelmet, vagy majd más hasonló ügyek mentén is, például a társadalmi biztosítás terén az említettem például a minimálbéremelés, stb. Ezekben a kérdésekben is egy áttörés fog születni. De fontos azt látni, hogy Németországban, ahogy ezt előzőleg is mondtam, nincsenek radikális reformok. Itt kis lépések politikája fog szerintem jövőben is lenni. Lehet, hogy lehet, tehát szerintem biztos, hogy ez változás egy jó pár kérdésben, ami Merkel alatt úgymond konszenzusos kérdések voltak, illetve 20 ideje nem volt ezekben a kérdésekben változás, azokat szerintem most egy jó párat ezekből felül fognak bírálni, de szerintem ez egy hosszú folyamat lesz. Nem fogunk szerintem nagy döntéseket látni, mert nagyon radikális reformokat látni egy vagy két éven belül. Szerintem ez egy hosszabb folyamat lesz, ami most elkezdődik.
Németországról beszélgettünk itt az elmúlt közel fél órában, egy olyan országról, amelynek a hatása a mi mindennapi életünkre nem olyan látványos, mint mondjuk a magyarországi. Tudunk Németországról dolgokat, berlini fal, szeretik ott Klaus Johannis államfőt, hivatalosan több mint 500 000 román állampolgár él ott, finom a bajorsör, stb. De nyilván nem ezért fontos most Németországról beszélnünk. Válasszuk ketté a kérdést, Németország és Románia viszonya. Mi az, ami megkerülhetetlen?
Ugye a két ország közt, hogy a Klaus Johannis kapcsán már említette, és van egy történelmi kapcsolat a német kisebbség kapcsán, amiből adódóan az Németország valamilyen értelemben figyel Romániára. Románia szempontjából Németország az egyik legfontosabb kereskedelmi partner az Európai Unión belül. Van ezért ebben a dologban egy aránytalanság, mert a német szempontból Románia nem olyan fontos, mint Románia szempontból Németország. Azt is látjuk viszont, hogy például ezek a román állampolgárok, akik Németországban élnek, azért nem egyenlően oszlanak el a különböző gazdasági szektorok között. Nagyon sokan közülük például az idős gondozásban dolgoznak, az otthonkezelésben, ami egy olyan szektor Németországban, ami gyakorlatilag a működése, vagy például a járvány alatt is láttuk, most elképzelhetetlen kelet-európai, tehát lengyel és román munkavállalók nélkül, tehát ilyen értelemben fontos Németországnak, fontos Németországnak ezek a román állampolgárok. Ugyanakkor szerintem Románia szempontból, illetve az egész térség szempontjából, kelet-európai térség szempontjából Németország az az ország, aki egy ilyen összekötő kapocsként sokszor kompromisszumot keres ezekkel az országokkal, illetve a nyugat-európai partnereikkel. Ebben a tekintetben szerintem az új kormány, illetve a szociáldemokrata párt az mindenképpen egy inkább történelmi előzményekre támaszkodik, ugye a leghíresebb szociáldemokrata kancellár a hidegháborús években pont az a Willy Brandt volt, aki most is az SPD-nek, a szociáldemokrata pártnak az egyik ilyen legfontosabb előképe, illetve mérvadó politikai történelmi karakterét meghatározó politikusa. És ő volt az, aki megkérdette például az osztpolitikot, tehát ezt a kelet-európai nyitást, még a hidegháború alatt. Szerintem ezek a kérdések, ezek Németországban fontosak, a szociáldemokrata párt számára fontosak, folytatni fogja szerintem Scholz ezt a kelet-európa felé, kelet-európát partnernek tekintő politikát. Ugyanakkor Európában egyre gyakrabban merül fel ez a kérdés, hogy mit lehet kezdeni azokkal a kelet-európai országokkal, akik másképp gondolkodnak az Európai Unióról, adott esetben megvétóznak európai döntéseket, nem értenek egyet abban, hogy egy szorosabb európai együttműködésre van szükség. Ugye itt elsősorban a visegrád országokra kell gondolni. Ilyen szempontból pedig Románia kulcsfontosságú is lehet akár, mert egy olyan kelet-európai ország, ami ezzel ellentétben mindig egy Európa párti politikát képviselt, és a kelet-európai tömbön belül egy ilyen ellenpólust képzelt, vagy ezek az kelet-európai országok közé tartozott, akik nem ezzel a visegrádi politikai irányvonallal értettek egyet. Van egy ilyen geopolitikai jelentősége is Romániának, a földrajzi fekvéséből viszonylag kifolyólag, hogy fontos az, hogy van egy ilyen Balkán ország, a Balkán közelében levő ország, ami olyan országokkal határos, mint például Ukrajna, van egy Fekete-tengeri kiárata. Ilyen szempontból szerintem Románia egy fontos ország szempontjából, amire azért odafigyel a kelet-európai térségen belül.
Németországról az Európai Unió szempontjából is fontos beszélni, vagy Németország és az Európai Unió kontextusában fontos beszélni. Beszéljünk úgy erről a kérdésről, hogy mi volt Angela Merkel idejében, és mire számíthatunk most. Sokan azt mondják, hogy Angela Merkel személye határozta meg Németország Európai Uniós szerepét. Tegyük hozzá, hogy míg ő kancellár volt, volt 4 francia államfő, volt Nagy-Britanniában 5 miniszterelnök, és az Amerikai Egyesült Államokban 4 elnök, hogy csak a nagyobbakat említsünk. Többen őt tekintik az Európai Unió de facto vezetőjének. Ez mennyire túlzás?
Hát ez mindenképpen egy nem túlzás szerintem azt mondani, hogy, hogy Angela Merkel szerepe az Európai Unióban sokszor kulcsfontosságú volt bizonyos pillanatokban, amikor az Európai Unió válságokat élt át, és mondjuk azok az intézményes vezetők, amik amúgy Európát irányítják, mondjuk a bizottság elnöke vagy a tanács elnöke, ezeknek a szerepe adott esetben akár egy picit kisebb is lehetett ezekben a válságokban, amikor az EU közvetett kompromisszumot kialakítani, pont abból a szokból kifolyólag, amiről beszéltünk korábban, ez a kompromisszum készsége Angela Merkelnek, hogy megpróbált mindig a különböző államfőket, a különböző országokat megkeresni azt a közös nevezőt, ami még elfogadható, és valamilyen szempontból egy előremutató válságot megoldani kívánó intézkedések elfogadása felé vezet. Ez szerintem folytatódni fog a jövőben is, mert hogy ez nem csak a Merkel személyéről, ez az Angela Merkel személyes döntéseiről, hanem egy ilyen politikai establishment, vagy egy ilyen politikai elit, egy egész apparátus dolgozik ezeken a kérdéseken. Vannak itt ilyen sarokpontok, amik a német külpolitikának kulcsfontosságúak, és amik nem hiszem, hogy változnának, például az, hogy az Egyesült Államok, mint legfontosabb szövetségesére tekint, az, hogy az Európai Unióra mint egy közös államszövetségre tekint, ahol az államok egymással szolidárisak kell legyenek, és közösen kell megoldják azokat a kihívásokat, amik Európát éri. Ugyanakkor szerintem ez a kompromisszumkészség annyiban talán változhat, hogy mint a zöldek azt hangsúlyozzák, tehát valamilyen értelemben a szociáldemokrata párt is legalábbis retorikájában hangsúlyozza, hogy itt bizonyos kérdésekben nem szabad kompromisszumot kötni, egy elvi álláspontot kell képviselni, és egy határozottabb álláspontot kell kialakítani a Európának, akár a Európa külső más országokkal szemben, akár a belső feszültségek kapcsán. Ez mindenképpen látszik, hogy a szociáldemokrata párt, mind a párt, mind a liberális párt, ezek az Európát fontosnak tartó pártok, mindenképpen egy föderálisabb, egy szorosabb Európában gondolkodna. Olaf Scholz ugye személyesen is az egyik legfontosabb politikus volt, aki kialakította azt a keretrendszert, amiben az Európai Unió felvett közös hitelt, Európai Unió közös hitelt vettek fel a Covid-válság okozta gazdasági válság kezelésére. Ezt Olaf Scholz például az Európa Hamiltoni pillanatának nevezte, hogy Alexander Hamilton volt az, aki az Egyesült Államokban a közös hitelfelvétel lehetőségét bevezette, és ezt közel abhozta azokat az államokat, amik az Egyesült Államokat ma alkotják. Tehát ők mindenképpen szerintem egy szoros Európai Unióban gondolkodnak ezek a pártok Németországban, és elfelé fogják szerintem Európát megpróbálni elmozdítani.
Zárjunk a német-francia motor kérdésével. Szokás beszélni az úgynevezett német-francia motorról, Németország és Franciaország együttműködéséről, az Európai Unióra gyakorolt szerepükről. Ez ugyanúgy fog pörögni Angela Merkel után is, ez a motor?
Hát itt van mögött egy strukturális tényező, hogy ez a legnagyobb országok közt levő országok Európában, mindenképpen a két legnagyobb gazdaság, akiknek a közös döntése az majdnem szavazati többséget is biztosít az sok európai uniós döntésnél. Ebből adódóan szerintem a két ország együttműködése, vagy valamilyen szinten a közös álláspont kialakítása kulcsfontosságú az Európai Unió működése szempontjából, főleg most a Brexit után, amikor Európa újra ki kell találja magát, hiszen az egyik legnagyobb állam, a Nagy-Britannia elhagyta az Európai Uniót, és ez az olyan financiál, tehát hogy pénzügyi források is kiestek Európa számára, és ezeket valamilyen szinten pótolni kell. Tehát ezt a kihívást, ezt egy ilyen német-francia együttműködés szerintem az, ami közösen tudja kezelni adott esetben a hatásait valamilyen szinten tompítani. Azt szerintem fontos, hogy jövőben Német-Franciaországban is választások lesznek, államelnök választások, ami nagy kérdés, hogy meg fogja nyerni Emmanuel Macron, vagy nem. De hogyha igen, akkor szerintem akkor az új kormány Németországban akár egy fontosabb szövetségese is lehet a francia államfőnek, mint az előző volt, mert eddig azt láttuk, hogy még Macron egy ilyen szorosabb európai együttműködésben gondolkodott, vagy egy föderálisabb Európában, addig Angela Merkel volt az, aki mindig a nemzetállamok fontosságát valamilyen szinten jobban hangsúlyozta, vagy inkább törekedett kompromisszumos álláspontok kialakítására az államokkal is, akikkel nem értett egyet politikailag, vagy nem feltétlenül azt a politikai álláspontot képviselték. Ebben a kérdésben szerintem az új kormány, az új szociáldemokrata párt által vezetett kormány akár lehet Macronnak egy fontosabb szövetségese, és olyan szempontból, hogy inkább felvállal konfliktusokat, inkább megpróbálja a politikai tőkét arra felhasználni, hogy Európát álmosztítsa egy szorosabb együttműködés vele, és a belső feszültségeket is megpróbálja úgy kezelni, hogy úgymond felveszi a kesztyűt, vagy felveszi a harcot ezekkel a politikailag más álláspontot képviselő államfőkkel, illetve a parlamenti csoportokkal az Európai Parlamentben. Tehát szerintem távra is arra számíthatunk, hogy ez a német-francia motor vagy tengely, ez egy ilyen fontos sarokpontja lesz az európai integrációnak, és talán az eddiginél is szorosabb együttműködésre számíthatunk akkor, hogyha Emmanuel Macront is újra választják Franciaország elnökének.
Legyen ez a végszónk Borbát Endrének, a berlini Freie Universität kutatójának. Köszönöm, hogy a Naprakész vendége volt és válaszolt a kérdéseimre.
Én is köszönöm, viszontlátásra.